Bizonyságtételem alapigéje tehát az imént énekelt Zsoltár versből, a 25. Zsoltárnak a 15. verséből szól, így: Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A gyülekezet foglalja el. Kálvin János reformátorunk, amikor a politikai hatalom az Isten szava melletti kiállása miatt Genfből őt elüldözte, a kisméretű strasbourgi menekült francia református gyülekezetnek lett a lelkipásztora. A menekültség az akkoriban valami még súlyosabbat jelentett, mint most, ezeknek az embereknek egyáltalán semmiük sem volt, és nem is nagyon akadt, aki gondoskodott volna róluk. Ilyen gyülekezetbe ment el szintén menekültként Kálvin János. Hosszú hónapokig nem kapott se fizetést, se ellátást, mert akik közé ment, azoknak is alig volt valamiük. Így rendszeresen éhezett. Volt neki nagyon sok könyve, hiszen tudós ember volt, tudós emberek módjára nagyon szerette a könyveit, de azért, hogy szolgálni tudjon Istennek, eladta ezeknek a könyveknek a java részét, ebből finanszírozta a szolgálatát, és még albérlőket is fogadott. Ebből aztán, ami bevétele keletkezett, nem fényűzően élt, hanem az utolsó centig beosztotta mindet, hogy mindenre jusson, támogatta a gyülekezetet, amellett, hogy önmagát valami egész minimális szinten igyekezett fenntartani. Mindez miért? Hogyan tudta megtenni hónapokon, sőt, éveken keresztül? Természetesen csak az Isten szent lelkének az erejével. Mert Isten szent lelkének az ereje arra erősítette őt, hogy mindenét egyetlen célnak szentelje, ez pedig az ige tiszta hirdetése volt, hogy Isten akarata szerint élhessen ő maga, és az a gyülekezet is, amelyben ő szolgálatra méltatott. Ezt a gazdag Genfben nem engedhette meg magának, mert ott beleszólt a városi tanács, hogy mit lehet mondani, mi az egyház rendje. Természetesen a Bibliával szemben szólt bele. Ha mellette szólt volna bele, abból még semmi baj nem lett volna. Kálvin pedig ebben a helyzetben nem átallott inkább elmenni nyomorogni, és semmivel nem törődni, csak az igével, mert ez volt számára legfontosabb. Tudjuk nyilvánvalóan annak az embernek, aki Kálvin volt, egy olyan hatalmas tudás birtokában, azonnal adtak volna katedrát a Sorbonon vagy más egyéb híres egyetemen, ha megtagadta volna a reformációt, a maga hitét, azt a Krisztust, akit ő megismert a Bibliát olvasva. Ő azonban nem akart ilyen áron professzor lenni, hanem inkább nyomorgott, csak hogy az igét tisztán hirdethesse egy maroknyi, ő hozzá hasonlóan a hitéért nincstelenné vált ember számára. És ami a legszebb, nagyon sokat írt Kálvin, és rengeteg levele fennmaradt, ezekből jól tudjuk, hogy egész életének, minden helyzetének, amelyben szolgált, ez volt a csúcspontja. Ő úgy érezte, úgy tartotta, hogy itt voltam a legboldogabb, ebben az éhezésben. Ebben a nyomorúságban, amikor az értékes könyveitől meg kellett szabadulni, mikor egy szabad perce nem volt, mert a szobáiban idegenek laktak. A legfontosabbra figyelhetett. Nem volt más, ami elvonja az ő figyelmét. Ezért lehetett számára ez a legboldogabb időszak. Testvérek, immár a böjt harmadik vasárnapját ünnepeljük. Régi protestáns egyházi hagyomány szerint ezt a vasárnapot ókulinak nevezik, a 25. Zsoltár 15. verse alapján, amit felolvastam textusként, miszerint szemem állandóan az Úrra néz, ebből jön ez az ókuli, ami ugye szemeket jelent latinul. A feltámadás ünnepére készülésben bizony nagy szerepe van annak, hogy mire tekint a szemünk. És a böjtben sem az a fontos pusztán, hogy eszünk-e húst vagy nem, hanem inkább a lelki dolgok. Ezért gondolták úgy a régiek, hogy az egyik böjti vasárnapon figyeljen az egyház népe arra, hogy mire használja a szemét, hová függeszti a tekintetét. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Kedves testvérek, hitünknek elmaradhatatlan velejárója az, hogy miközben ezt a földi életet éljük a maga gondjaival és örömeivel, folyamatosan az eljövendő Isten országára figyelünk. és arra összpontosítunk. Mondom, ez nem egy plusz, amit Kiki belátása szerint gyakorolhat, hanem ez velejárója a kezdetektől fogva a keresztény hitnek. Elmaradhatatlan velejárója. Kettős hatása van ennek. Egyrészt segít abban, hogy a jelen problémáin felül tudjunk emelkedni. Mondván, a jövendőben, az örök boldogságban az Isten úgyis letöröl majd a szememről minden könnyet. Másrészt pedig a jövőre tekintő felelősségre is indít bennünket ez a dolog. Van ugyanis vesztenivalónk a jövőre nézve, tehát nem mindegy, hogy hogy élünk. De boldogok lehetünk, mert a jelennél már is hatalmasabb a jövő, a Krisztusban minden mostani gondunkra lesz megoldás, és ha őrá nézünk, akkor a jelenlegi élet problémái az ő hatalmasságához képest eltörpülnek. Már nem ez a földi élet jelenti a teljességet, a hívő ember tudja, ez csak az előszobája, a bevezetése annak a mennyei örök boldogságnak. A keresztény ember tehát a jelenben élve is a jövőre tekint. A zsidók 13-14-ben olvassuk, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Azaz, ebben a világban élünk, de fél lábbal, legalábbis a tekintetünk szerint, már a jövendőt kémleljük, az örök életet. Érdekes kettősség ez. Boldogan élhetünk ebben a világban, Isten vezetése szerint, de mégis úgy, hogy közben egy eljövendőre figyelünk. A keresztény ember élet célja tehát soha nem lehet az, hogy a lehető legtökéletesebben ebben a földi életben rendezkedjen be, az legyen a célja, hogy ezt a földi életet tegye kényelmessé a maga számára, mert ennél sokkal nagyobb célunk van nekünk. Az, hogy ott lehessünk az örök életben. Átutazók vagyunk, ahogy majd fogjuk is énekelni. Hosszú úton járunk ugyan, kinek hogyan adatik, 80 vagy 90 esztendő, kinek hogy. Hosszú az út, de nem örökké tart. Az átutazásból egyszer csak odaérünk majd, ahová tartunk. A feltámadás után a hívőket várja a Krisztus örök országa. A napi igék sorában a korintusi első levél olvasásánál egy egészen érdekes, de nem olyan könnyen érthető szakaszhoz értünk. A 6.-7. fejezet a házasságról, emberi kapcsolatokról értekezik, ez a felolvasott rész pedig kifejezetten a hajadonokról szól elsőként, és aztán a helyes keresztény világszemléletről. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő vonja ki lábam a csapdából. Csapdává lehet ugyanis a számunkra ez a földi élet. Ha mégis erre rendezkedünk be, ha nem tekintünk az Istenre, mert úgy érezzük, hogy megtaláltuk itt a boldogságot, és ennél többre már nem vágyunk, és nem is tartjuk lehetségesnek, akkor csapdává válik a számunkra. Csapdába esünk, és nem tudunk az Isten felé haladni. Csapdává válik a világ annak, aki beéri vele. Aki azt mondja magában, nekem jó a világ, nem kell ennél jobb. Aki nem akar a Krisztus örök boldogságára figyelni, és arra készülni. Jó ez a világ, nem kell jobb. Előfordulhat, hogy érezted már így te magad is, kedves testvérem, amikor boldog voltál éppen az életed dolgai, úgy egyenesbe jöttek, nem is tudnék ennél már jobbat elképzelni. Egy nagy baj van viszont ezzel a gondolattal. Hogy ez a világ, amiben most vagyunk, nem örökké való. Ebben a formában nem fog örökké fennállni. Egyáltalán nincs rá bizonyíték és biztosíték sem, hogy akár a mi életünkben nem lesz már oda ez az egész világ, amiről most azt gondoljuk, hogy szikla szilárd, és ez mindig meg lesz. Nem lesz meg mindig. És amikor vége lesz ennek a világnak, mindannyian az Úr elé állunk, és ő dönt majd arról, kinek hol folytatódik az élete. A mennyei örök boldogságban, vagy pedig a kárhozatban. Erről a Biblia világosan beszél, ez nem riogatás, hanem ez a valóság. Jó az tehát, ha odáig jutsz az életedben, hogy olyan boldog vagy, hogy nem is tudsz már egyebet elképzelni, ami hiányozna, de tudjál róla, hogy nem fog így maradni az életed. Mert maga a világ sem fog így maradni, mindenkinek az élete törvényszerűen meg fog változni, amikor a Krisztus visszatér. Ha tehát nem akarunk ezzel a világgal együtt elveszni, akkor óvintézkedéseket kell tennünk. Na ezért nem mindegy, hogy milyen a nézőpontunk. Istenre és az ígért örök boldogságra figyelve kell az életet élnünk, erről szól a mai két ige. Kedves testvérek, hadd osszam meg veletek, hogy nagyon sokat tépelődtem magamban ezt a korintusi szakaszt olvasgatva, hogy hogyan is lehet ezt ide a gyülekezet elé hozni a szószékre. Hiszen korunkban a házasság intézményének a válsága az mindenki előtt közismert, rettenetes állapotok uralkodnak. És talán, ha valaki egyik vagy másik mondatot jegyzi meg az elsőként felolvasott igéből, akkor nyugodt szívvel megy haza, nem is kell házasodni, minek ez az egész. Szóval nem szeretném, ha bárki így menne haza. Ezért gondolkodtam sokat, hogy merjem ezt az igét idehozni. De kedves testvérek, az ige minden szavában igaz. És szükségünk van rá, hogy ismerjük és halljuk, de csak akkor fog segíteni, ha jól ismerjük és jól értjük. Úgyhogy nagyon figyeljünk és értsük jól a Szentlélek segítségével azt a szakaszt, amelyet elsőként olvastam. Amikor Pál arról ír, hogy aki még nem házas, az maradjon nyugodtan hajadon, vagy éppen legény ember, azt ő nem egy törvényként írja, amit innentől fogva alkalmazni kellene a keresztény embereknek. A tanításának a teljes félreértése, ha valaki ezt így gondolja. A házasság ugyanis teremtési rend, és házasodni szent lehetőség, Istentől való ajándék e világ végéig. A házasságot Isten találta ki, és ő adta az embernek egyrészt, hogy boldogok lehessünk, másrészt, hogy betöltsük a földet. Ezért is egy férfi és egy nő szövetsége a házasság, és ezért nem lehetséges, hogy keresztény gyülekezet egynemű párokat házasnak tekintsen, és kapcsolatukra Isten áldását kérje. Egynemű emberek között a Biblia szerint lehet barátság, vagy éppen testvéri szeretet. A házasság azonban csak úgy lehetséges, ahogyan az Isten megalapította, mert ezt nem az emberek találták ki, nem a pápák, nem a pszichológusok, hanem maga a világot teremtő Isten. Hogyan is alapozta meg a házasságot? Mózes első könyve, 2. rész, 24. vers. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez a házasság. Ezt Isten dönti, ugyanis ő találta ki. Az egyneműek kapcsolata Isten eme teremtői akaratával tehát nyilvánvalóan ellentétes, ezért nem lehet soha házasság, Isten által megáldott, és az ő egyháza által elfogadottnak tekintett együttélés. Pál apostol tehát, noha úgy néz ki, mintha az egyedül maradásra buzdítana, valójában egyáltalán nem erről beszél. Arra tanít, hogy e világi életünk legboldogabb időszakaiba se feledkezzünk meg arról, hogy van folytatás, hogy van tovább. Hogy az örök élet az igazi szempontunk. Ne feledkezzünk el az eljövendő világról és annak uráról. Ne engedjük, hogy bármiféle földi boldogság csapdává legyen a számunkra. Hogy azt válasszuk, azt a földi boldogságot az Istennek való engedelmesség helye. Pusztán ebből az egy szempontból mondja azt Pál, hogy ne házasodjon, aki erre képes. Sőt, azt is hozzáteszi, ez nem törvény, hanem tanács. Szó szerint így írja, tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. A legfontosabb, hogy életcélunk a Krisztussal való közösség legyen. Ez mindennél fontosabb. Ami ezt építi, segíti, abban nyugodtan legyünk boldogok, legyünk részesek. De ami ezt akadályozza, ami tönkreteszi, attól tartózkodjunk. Ami Istennek a helyét a szívemben átveheti, attól tartsam távol magamat. Ezért is írja Pál azt a másik eléggé félre magyarázható mondatot, hogy aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. Természetesen azonnal mellé kell tenni, amit Pál is mellé ért, amint a magányosság nem garancia az Isten hitre és az üdvösségre, pontosan ugyanígy a házasság sem akadálya az Isten hitnek és az üdvösségnek. Az azonban bizonyos, hogy oda kell az embernek magára figyelnie. De ez meg megint igaz házasra és házasság nélkül élőre egyaránt. Ha például valaki mindent megbeszélhet a házastársával, mert olyan jó a kapcsolatuk, könnyen lehet, hogy úgy érzi már, Istenre igazából nincs is szükségem, Nem fogalmazza meg ezt magában, csak így halad az élete. Nem jut már időm imádkozni, nem is akarok, nincs kedvem, hiszen megbeszéltem már az én párommal minden dolgát az életemnek, és egyre kevesebb az imádság. Reális veszély, kiszorulhat az Isten egy jó házasságból, ha nem figyelünk oda. Aztán, nagyon fontos dolog az anyagiakról gondoskodni a szülőknek, ha gyermekeik vannak persze, különösen akkor. De hiába az anyagi biztonság, ha annak az előteremtése folytán, a gyerekek nem látják már születésüktől fogva, hogy a szüleik élik a Krisztussal való kapcsolatot. Vissza nem térő lehetőségeket hagy az ember elveszni, hogyha a gyermeke mellé nem mint hívő keresztény életet élő szülő áll oda a születéstől fogva, mármint a gyermek születésétől fogva. Vissza nem térő alkalmak. Hiába tesznek meg a szülők minden mást, hadd helyezzem most a szívetekre a legfontosabb, mégis elmarad, ha nem látják és nem érzik át, hogy a Krisztushoz tartozni jó. Szülői felelősség, hogy ebben segítsetek nekik. Vagy az is előfordul, hogy az élet egyik legnagyobb próbájában inog meg a hit. Amikor egy életen átvaló együttélés után jut özvegységre valaki. Egészen biztos, hogy kimondhatatlanul nehéz úgy folytatni az életet, hogy már nincs az ember mellett az, akivel addig mindent együtt tehetett. De vajon a házastársam elvesztésével törvényszerűen az Istent is elveszítem? Vajon ekkor derül ki, hogy a házastársamat még az Istennél is jobban szerettem? Lehetséges, könnyen átcsúszhat az ember ebbe a dologba. De ha így van, hogy haragszom az Istenre, és nem tudok neki megbocsátani, amiért elment mellőlem az én párom, akkor kérnem kell Istent, hogy állítsa helyre az életemet, a gondolkodásomat. Mert annak van örök boldogsága, aki legjobban az Istent szereti. A boldog örök élet csak azoké. Ebbe az irányba kell tehát a gondolkodásomnak változnia. Íme jelen van ez a probléma valóban az életünkben, házasoknak vagy házasság nélkül élőknek figyelnünk kell magunkra. Kedves testvérem, Istennek köszönhető, ha egyáltalán megtaláltad a szerető házastársadat. Ezért is jó, ha ezt már a házasságkor tisztázzuk, ezért jó, hogyha templomból indul egy házasság, köze van hozzá az Istennek, és ezt nem szabad elfelejteni, mert amíg tudom azt, hogy neki köszönhetem a társamat és mindazt a boldogságot, amit együtt megélünk, addig azt is tudom, hogy Isten előbb volt, mint a társam. És éppen ezért Isten a kapcsolatunkban is előrébb való. Mert ha őt jól szeretem, és őt szeretem elsőként, akkor tudom jól szeretni a házastársamat, a gyermekeimet, és mindenki mást is. Alig lemaradva attól a szeretettől, amivel Istent szeretjük. De mégis Istent kell a legjobban szeretnünk. Erről beszél Krisztus, amikor azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg családját, az nem méltó én hozzám. És nyilván nem arra gondol, hogy bárkivel gyűlölködjünk, hanem arra, hogy különbség van az Isten iránti szeretet és a mindenki más iránti szeretet között. Erre nagyon kell figyelnünk. A napi igeszakasz tehát abban akarja megerősíteni az olvasót, hogy bármilyen elégedett és boldog legyen is a földön, bármennyire is vágyjon házasságra, vagy éppen bármennyire is legyen álomszerű az a házasság, amelyben él, ne felejts el, hogy a Krisztus még ennél is fontosabb. Isten elhalmoz bennünket ebben a földi életben olyan sok és olyan különleges ajándékokkal. Ezeknek mindnek nyugodtan örülhetünk, de úgy, hogy közben nem szeretjük őket jobban, mint azt, akitől kaptuk. Egész felemás dolog, hogyha jobban szeretjük az ajándékot az ajándékozónál. Van rá példa a hétköznapi életben, mintha egy gyermek kapna egy biciklit egy rokonától, és az a bicikli mindenhova elvinni a gyermeket, csak ahhoz nem, akitől kapta. Ugye joggal venné zokon az ajándékozó, hogy mindenki fontos, csak éppen ő nem. Az ajándékozó hadd legyen fontosabb, mint az ajándék. Ha elfogadom az ajándékot és örülök neki, és jól teszem, hogy örülök neki, mert azért adja az Isten, akkor legyek az Úrnak hálás, mert ő nem maga helyett adja az életben az ajándékait, hanem azért, hogy őt és magunkat is egyre jobban megismerjük. Pál így folytatja. Ezt azért mondom, testvéreim, mert a hátralévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik e világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. Mert e világ ábrázata elmúlik. Ezekben a kissé nehezen érthető felemás mondatokban arról van szó, hogy e világi körülményeinktől, dolgainktól az Isten felé legyünk szabadok. Tudni, látni, hogy Isten minden e világi személynél, érzésnél, tulajdonnál, lehetőségnél értékesebb és hatalmasabb. Sírok, de tudom, hogy az Isten meg tud vigasztalni. És nem maradok a bajban, ha bízom az ő szeretetében. Vettem valamit? Enyém lehet az egész világ, rendben, de ne felejtsem el egy pillanatra se, hogy az Isten nem lehet megvenni. És semmit, ami igazán fontos, nem lehet megvenni. Megoldást és nyugalmat az Úrtól várjak, mert csak ő adhatja meg, mert az ő kezében vagyok. Tegyünk úgy mindenünkkel, mintha nem lenne. Egy dologra ez nem vonatkozik, mégpedig a felelősségre. Ugyanis ugyanez a Pál írja az Efézusi Levél 5. részének gyönyörű szakaszában, hogy milyen a kapcsolat férj és feleség között. Kölcsönösen Istentől rendelt módon tartoznak egymásnak azzal, hogy boldoggá tegyék a másikat. A felelősség nem változik. Férjnek a feleséget, feleségnek a férjet boldoggá kell tennie az Úrban. A dolgozó megkaphatja a bérét. Az ember gondoskodni tartozik ereje lehetőségei szerint, családjáról, szeretteiről és önmagáról is. Ez nem változik, a felelősség nem változik, csak a nézőponton változik. Olyannyira nem változik a felelősség, hogy a tesszalonikai keresztényeknek Pál kénytelen megírni azt a mondást, amit közmondásként ismerünk, de jegyezzük meg mindenkorra, hogy a Bibliából való. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Azért írja le Pál, mert Tesszalonikában voltak némelyek, akik annyira várták az Úr Jézust, hogy azt mondták, nekünk most már dolgozni se kell. És aztán elfogyott, amiük volt, és a többiekhez jártak kéregetni, akik pedig dolgoztak ezután is tisztességgel. És erre írja Pál, hogy azért nem erről van szó, a felelősséged nem változik. Amíg áll ez a világ, addig meg kell tenned azt, ami a teremtés miatt te rád vár. Fenntartani magadat és a hozzád tartozókat. Szeretni azokat, akiket Isten melléd adott. És akik szeretnek. Ez nem változik. Csak a nézőpont. Nem csak rájuk nézel már, hanem magára, az élő Istenre, mert vele is dolgod van, sőt elsősorban vele van dolgod. Vannak vágyaink, szükségleteink, amikkel kezdeni kell valamit. Isten teremtett meg bennünket erre a világra, mégpedig azért, hogy dicsőítsük őt, és szabad-e közben boldognak lenni. Nem kíván az Isten szerzetesi élet lemondás. De sohasem szabad összetéveszteni az ajándékot és az ajándékozót. Az ajándéknál ugyanis mindig fontosabb az ajándékozó. Olyan gyönyörű volt az a mai KT részlet, amit hallhattunk. A mennyei atyáról szólt. És gyönyörűen összefoglalják benne reformátor elődeink. Minden jó abból fakad az életembe, hogy Krisztus által Isten az atyám lett. Minden hatóságát az atya gyermekei életében tökéletesen és szeretettel alkalmazza, már e jelen való életben. Ezért lehetek boldog. Ezért koncentrálhatok a jelen megemésztő problémái között is arra, hogy megvan oldva az életem. Mert boldog a jövendő, mert Krisztus azt már megszerezte. Ha erre figyelek, ha ezt nem felejtem el, sem boldogság, sem bánat nem válik csapdává az életemben, és nem akadályoz meg engem abban, hogy az Istennel közösségben legyek. Nem fog tudni megfojtani, nem fog tudni gúzsba kötni, ha tudom, és nem felejtem el, hogy szerető mennyei atyám van. Ő figyel rám. Ez is kiderült a KT-ból. Figyeljek, hát én is ő rá mindvégig. Akkor nem tévesztem el az irányt. Mindannyian akkor lehetünk igazán boldogok ebben a földi életben, ha Istenről nem feledkezünk meg, ha nem hagyjuk őt ki a számításból, ha folyton őrá figyelünk. Ezen a héten tehát, ahogy közeledünk a feltámadás ünnepéhez, jó szívvel ajánlom, testvérem, figyeld meg magad, ki a legfontosabb az életedben. Ha Isten, akkor ragaszkodj ehhez a dologhoz a továbbiakban, mint halálig. Ha pedig valaki Istennél is fontosabb a számodra, akkor kérd őt, segítsen, hogy felismerd az ő jóságát, hogy tudd őt szeretni a legjobban. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Amen.